sorozatnak mai témája, hogy de miről is énekeltek az angyalok. Ezt olvassuk Lukács evangéliumának második fejezetében, a 8. verstől a 14. versig. Azon a vidéken pásztorok tanyáztak, és őrizték nyájukat az éjszakában. Egyszer csak ott termett mellettük az Úr angyala, és az Úr fényessége körül ragyogta őket. Nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal ezt mondta nekik, ne féljetek, íme nagy örömet hirdetek nektek, amelyben része lesz az egész népnek. Ma született nektek az üdvözítő, az Úr Krisztus Dávid városában. Ez lesz a jel számotokra. Találni fogtok egy kisdedet pólyába takarva és jászolba fektetve. Ekkor azonnal mennyei sereg sokasága vette körül az angyalt, és dicsérte Istent. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú emberekben. Az evangélista azt állítja, hogy az angyalok beszélnek. A keresztények számára ez a beszéd kezdettől fogva úgy értelmeződött, hogy az angyalok beszéde az éneklés. Amikor megszólalnak, akkor dicsőséget zengedeznek és énekelnek. De miről énekeltek az angyalok? Isten dicsőségét énekelték a magasságban, és a békességet a földön, a jó akaratú emberekben. Mit jelent az Isten dicsősége? Az Ószövetségben a Kabod, Isten dicsősége, az az Isten fényességben ragyogó hatalmassága, amit ember nem igazán közelíthet meg, vagy nem is láthatja, mert annyira vakító, annyira lenyűgöző ez a dicsőség, hogy az ember kénytelen megrendülten leborulni ezelőtt a dicsőség előtt. Az Új Szövetségben azonban ez a dicsőség nem csak ezt jelenti. Bár a megdicsőülés hegyén, a Táborhegyen, ahova Jézus fölvitte tanítványait, és színében elváltozott előttük, egy kicsit láthatták ezt a dicsőséget a tanítványok, viszont ez egyszeri alkalom volt az evangéliumok szerint, és ennek ellenére folyamatosan jelen volt Isten dicsősége, mégpedig Jézus Krisztusban. Mert benne maga az Isten volt valóságos emberként közöttünk. Az Új Szövetségben Isten dicsősége a köztünk élő Krisztus benne jelent meg. És ott van jelen ez a dicsőség, ahol Krisztus jelen van. A dicsőség fogalomhoz nekünk is sokkal inkább a glória, a tömjén füst, a lenyűgöző hatalmasság kapcsolódik, és valószínű nagyon kevésszer gondolunk arra, hogy Isten dicsősége ott van az etetőjászolban, ott van a pólyában, ott van a kereszten, mert az is Isten dicsősége. A mi gondolkodásunk nehezen tudja összeegyeztetni ezeket az ellentét párokat, hogy Jézus valóságos Isten, és valóságos ember. Hisszük, de mégsem egységben látjuk. Nem tudjuk összeegyeztetni azt, hogy Mária anya és szűz egyszerre. Vagy az egyház, Krisztus titokzatos teste egyszerre szent és nagyon bűnös. Egyszerre, nem külön-külön, hanem mindig egyszerre, ahogyan magunkban sem tudjuk összeegyeztetni a bűnöst a szenttel. Valamennyien bűnösök vagyunk, és valamennyien meghívott szentek vagyunk. Vagy ahogyan az ostyában, az ostya anyaga nem változik, és mégis valóságos jelenlét van, Krisztus jelenléte benne. Ez fontos akkor, amikor Isten dicsőségéről elmélkedünk, hogy egyszerre van jelen bennünk az, amit látott a három tanítványa a Táborhegyen, hogy Jézus arca színében elváltozott és egyszerűen ragyogott. A dicsőség alatt mindig ezt a ragyogást várjuk. De Isten dicsősége valami egészen másképpen is megjelent. És az is a dicsőség, mert Krisztus a köztünk, Isten köztünk megjelent dicsősége. És Pál apostol leveleiből tudjuk, hogy nekünk ezt a dicsőséget kell fokról fokra kinyilvánítanunk az embertársaink előtt. Nekünk födetlen arccal kell Isten dicsőségét megmutatni az embereknek. Hogyan valósulhat ez meg? Hogyan válhat jelenvalóvá bennünk bűnös, törékeny, sebzett emberekben Isten dicsősége? Azt gondolom, hogy minél szorosabb, mélyebb egységben élünk Jézussal, annál hatékonyabban jelenik meg Krisztus bennünk. És mindenkiben másképpen. Ez az ő csodálatos gazdagsága. Mindenkiben egészen másképpen jelenik meg Krisztus és az Isten dicsősége. Egyszerre ez a dicsőség egyszerre itt van, mert Isten országa itt van, köztünk és bennünk, és ugyanakkor ez is ellentétpár, és egyszerre kell elfogadnunk, hogy Isten dicsősége itt van, bennünk van, és létezik a mennyország, a mennyei dicsőség. Egyszerre mind a kettő. Itt a földön a mennyország ott van jelen, ahol Krisztus jelen van. És akiben Krisztus jelen van és éli ezt az egységet, az igazából itt a földön a mennyország örömét, békéjét, dicsőségét éli. Csak el kell engednünk egy kicsit, vagy el kell vonatkoztatnunk egy kicsit attól, hogy a dicsőség csak ragyogás lehet. A dicsőség csak glória lehet. A dicsőség csak átlényegülés lehet. A dicsőség csak valami lenyűgöző. Emberi módon igen, de Istennél ezek egységben vannak. Miközben ő a világ teremtője, ura, és a mennyekben van, ahogyan imádkozzuk, a Jézustól tanult imában, közben állandóan itt van, bennünk van, köztünk van, és Isten dicsőségében részesedünk minden szentmisén. Újra és újra, amikor magunkhoz vesszük az Eukarisztiában Krisztust. Dicsőség a magasságban Istennek. Erről a dicsőségről énekelnek az angyalok. A gond a jó akaratú emberekkel van. Már nem azokkal, akik jó akaratúak, hanem mit énekeltek az angyalok? Többféle fordítás létezik ugyanis, és ezért a kérdés, mert a legegyszerűbb fordítás, és ez maradt a köztudatban, hogy békesség a Földön a jó akaratú embereknek. Ezt többféleképpen lehet fordítani, maga a 16. Benedek pápa sem így fordítja, pedig nagyon profi biblikus professzor volt. Ő úgy fordítja ezt a mondatot, hogy békesség a tetszés embereinek. Majd mindjárt mondom, hogy mi a különbség a jó akaratú emberek és a tetszés, az Istennek tetsző emberek között. Kik ezek a tetszés emberei? Kik azok, akik Istennek tetszenek? A szó szerinti fordítás 16. Benedek szerint a tetszés emberei, nem pedig a jó akaratú emberek, bár ez a fordítás maradt a köztudatban. Kik ezek a tetszés emberei? Amikor Jézus megkeresztelkedik a Jordánba, akkor az Atya a szózatot intéz, és kimondja a fiáról, Jézus Krisztusról, hogy ő az, akiben a tetszésemet lelem, akiben gyönyörködöm. Az én szeretett fiam, ő a tetszés embere, az Atyának tetsző ember. És mindenki, aki Krisztusban van, és Krisztus jelenléte láthatóvá válik benne, az Istennek tetsző ember, az a tetszés embere. Az Istennek tetsző ember. A kétféle fordítás, kétféle értelmezés. A jó akaratú ember és a tetszés emberek között a hangsúly máshol van. A jó akaratú embernél a hangsúly a mi cselekedeteinken van. A katolikusok sokkal inkább hangsúlyozzák az ember jó cselekedeteit az üdvösséghez, mint például a protestánsok. Ők sokkal jobban hangsúlyozzák a kegyelmet, hogy minden kegyelem, és kegyelemből üdvözülünk a hit által, és nem az érdemeink szerint. A hangsúly a fordításban azért került a jó akaratú emberekhez, mert meg kell mutatnom, hogy Istennek tetsző ember vagyok. Vagyis a cselekedeteimmel ki kell érdemelnem Isten tetszését a magam számára. Ha a másik fordítást, a szó szerintét veszük, akkor nem kell kiérdemelnem, mert Istennek tetsző ember vagyok, mert az ő gyermeke vagyok. Alanyi jogban jár nekem az, hogy Istennek tetszek. Anélkül, hogy bármit tettem volna. Azért, mert ő alkotott. Mert az ő alkotása vagyok, mert ő talált ki. Sőt, ő valósította meg a létemet, és ő neki tetszem. Mert az ő szeretett fia vagy, adott esetben a szeretett leánya vagy, akiben ő gyönyörködik, mert az övé. Itt az érdemek háttérbe szorulnak, nem azért tetszek Istennek, mert jó akaratú vagyok, és jó cselekedeteim vannak, hanem azért, mert az övé vagyok. De a kettő együtt az igaz, mert aki Istennek tetsző, az jó cselekedeteket visz végbe, mint Jézus, akiben semmiféle bűn nem volt, és amerre csak járt, mindenhol jót cselekedett. És az Istennek tetsző ember, vagy Isten tetszésében élő ember, az hát természetes, hogy jó cselekedeteket fog végrehajtani. Hát ha valaki jól érzi magát a bőrében, mert azt éli át, hogy szeretik, eszébe se jut rosszalkodni. Eszébe se jut bűnöket elkövetni. Olyat, ami Istennek nem tetszik. Hanem természetes, hogy a jóság, ami ott van mindegyikünkben, és természetes, hogy ott van, mert Isten ajándéka, az felszínre jön. Ez a különbség a jó akaratú embernek, illetve a tetszés embereinek között. Mi az a békesség, amiről az angyalok énekelnek? Hogy békesség a Földön a jó akaratú embereknek. Ezt akkor éneklik, amikor a római birodalomban a Pax Romana volt az eszmény. A római béke, ami ideális volt és csodálatos, és a rómaiak A birodalom lakói el voltak telve ettől a békétől, hogy megvalósult Augustus császár idejében az igazi béke, amire az emberiség vágyakozik. De hát láthatjuk, hogy ez a béke mennyire törékeny, akkor is látszott, különösen azok számára nem volt egyértelmű ez a béke, akik éppen rabszolgasorban voltak, vagy elnyomott, leigázott nép, mint a zsidók is. A római békének egész más oldalát látták ők, mint a római polgárok. Ez a béke sokkal keresebb annál, mint az a béke, ami Krisztusban megjelent. Az Isten országának a békéje az soha el nem múlik. Az állandó, az örök, és erről a békességről énekelnek az angyalok. És ez olyan béke, amit a világ nem adhat. Ezt csak Istentől kaphatjuk. Az ő jelenlétében, jelenlétéből, a bennünk való létéből és a benne való létünkből fakadó béke. A pásztorok, miután az angyalok elmentek, így szóltak egymáshoz: menjünk át Betlehembe, és lássuk azt a dolgot, ami történt, és amelyet az Úr hírul adott nekünk. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisdedet. Amikor meglátták őket, elhíreztelték azt, amit a gyermek felől hallottak. A pásztorok pedig visszatértek, magasztalták, és dicsérték Istent mindazokért a dolgokért, amiket hallottak és láttak, úgy, ahogy megmondták nekik. A pásztorok az első evangelizátorok, és nem is akármilyenek. Tele vannak lelkesedéssel. Nem lehet őket visszafogni, mindenfele híresztelik a jó hírt, az örömhírt, hogy megszületett a Mesiás. Hogyan vonatkozik ránk a mai téma, amiről beszéltem? Ha Isten dicsőségére gondolunk, akkor az angyal azt adta meg a pásztoroknak jelként, etető, jászol és pólya, ami igazából egyfajta nem jel, mert pont nem ezt várta az emberiség. Isten dicsőségét nem várták egy istállóba és egy jászolba, egy etető jászolba. Egész máshova várták Isten dicsőségét, és nehéz is volt a választott népnek felismerni a nem jelben a jelet. Mert egy csecsemő az istállóba az nem jel. És mégis ez a jel. Isten szegénysége az igazi jel, a valódi jel. Ahhoz, hogy ezt a jelet ma felismerjük, belülről kell látnunk és megértenünk az örömhírt. Azt, hogy igaz az, amit az angyalok mondtak. Ha részesedni akarunk Krisztus dicsőségében, vagyis Krisztusban, akkor igent kell mondanunk az ő szegénységére. Ő a gazdag, olvassuk Szent Pálnál, értetek szegényé lett, hogy ti az ő szegénység által meggazdagodjatok. Ha követni akarjuk őt, vagy érteni a jelet, ami a puszta létén átsugárzó örömhír, akkor igent kell mondanunk arra a szegénységre, amit ő a boldog mondásokban meghirdetett nekünk. Mindig hirdesd az evangéliumot, ha szükséges, használj szavakat. Mint mondtam, a pásztorok tele lelkesedéssel siettek, ők voltak az elsők az evangelizációban. Mindenfele híresztelték, hogy megszületett a Jézus, a Mesiás, akit vártatok. Ma melyik keresztény siet, ha az Úr dolgairól van szó? Kinek ad szárnyat az öröm, és híreszteli mindenütt a jó hírt? A válasz bennetek van.
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.
Hírpercek.